Kisújszállásról a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Legyetek Krisztus szeretetének tanúi, szólította fel 14. Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás tagjait a hétvégén, amikor fogadta őket. Az eseményen több ezer világi hívő, pap és szerzetes vett részt a világ 5 földrészének mintegy 50 országából. A katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata céljai közé tartozik a Szentlélekben való keresztség előmozdítása az egyház tagjainak körében, Krisztus teste egységének előmozdítása, valamint a szegények, a legnagyobb testi-lelki szükséget szenvedők szolgálata, írja a Magyar Kurír. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritás hatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnök hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdésre válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az atyát és a fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá a katekézisében a Szent Atya. A pápa utol Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
Ci presenta Nikodémo.
Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején keresse fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését. Vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjá születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa Iréza János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
Dio ha tanto amato il mondo,
hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkozhatunk egymással. A Szent Háromság arra késztet bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és sivárságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
Nicodemo faceva parte del Sinedrio.
Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteszkéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolunk a Szent Háromság szeretetére.
Angelus Domini nunciavet Mariae.
A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közbenjárására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévő lelkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorításra fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter télen összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafizért, online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább élet mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
Egli annuncia la pace per il suo popolo.
Híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékelünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg, a béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
Pace ai lontani e ai vicini.
Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább élet mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülni otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szomjúságának. Nem mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik. és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
Il nostro, eccomi.
De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertékben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyetek a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
formare i giovani
a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabadidejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széleskörű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását. Akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel-tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmozdítják, és a testvériséget lehetővé teszik. Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názáreti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudásra és a fejlődésre, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkeseréssel folytassák munkájukat. Szépből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
La chiesa e la società.
Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosnéja Csúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Laboré Szent Kataliról és a Csodás Érem történetéről.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorunkban a szűzanyáról fogunk egy kicsit beszélgetni, mivel május hónapja a szűzanya hónapja, és Laboré Szent Katalinról, az ővele kapcsolatos csodáról. Kezdjük akkor, melyik két hónap különösen a szűzanya hónapja?
Május és október.
Köszönöm szépen, így van, Léna, jól mondtad. Májusban sokszor imádkozzuk a Lorettói litániát. Fontos, hogy már kiskorva is megtanuljuk ezt az imát, és hozzá vannak nagyon szép kis Mária imádságok, például a Most segíts meg, Mária, vagy a Szőszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Most gyermekkorban már jó tudni ezeket a kis imákat, el is lehet menni minden nap a templomban, ezt a Lorettói litániát végezzük. Van a másik Mária hónap, az október, akkor pedig a rózsafűzért szoktuk mondani. Milyen rózsafűzéreket ismerünk? Milyen fajta rózsafűzéreket és hányat?
Léna. Örvendetes, világosság, fájdalmas, dicsőséges.
Így van, köszönöm szépen. Tehát a hét minden napján másfajta rózsafűzért mondunk. És meséltem arról, meg beszélgettünk itt a rádióban, hogy volt a Lourdi jelenés. A Lourdi jelenésben Franciaországban Bernadettnek megjelent a szűzanya, és kérte, hogy minden nap végezze el a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzér imádságot szeretné a szűzanya, hogy a többi emberek is imádkozzák. Aztán megint teltek a hónapok, ugye ez februárban volt, aztán beszélgettünk egy másik jelenésről, a fatimai jelenésről. A fatimai szűzanya is kérte az imádságot, köztük pont a rózsafűzér imádságot, és második János Pál pápa is nagyon szerette ezt a rózsafűzér imádságot, és ő szorgalmazta, hogy a világosság rózsafűzérét is imádkozzuk. Szeretném, ha most a rádióban elmondanánk a Most segíts meg Mária imát, ami egy nagyon kedves ima én szerintem. Most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség így a nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Ez nagyon szép imádság, ez jó, ha mindig mondjuk, ha valami baj van, vagy valamit szeretnék kérni a Jóistentől, meg a szűzanyától, akkor nagyon gyorsan el szoktam ezt mondani, de ti is minél többször mondjátok. Aztán van az oltalmad alá futunk, Istennek szentszülője, megvan az az imádság is, hogy szűzszülője Istennek, enged, hogy tiéd legyek. Ezeket még nem baj, ha nem tudjátok önállóan, de imakönyvből nagyon szépen lehet felolvasni, elmélkedni. Egy érdekességről szeretnék beszélni nektek, Labore Szent Katalinról és a csodás éremről, az ő életéről. Először is ismerjük meg őt, hogy ki volt ő, egy Franciaországban született lány. Labore Szent Katalin és a csodás érem. Páli Szent Vince 1581-ben, április 24-én született Dax melletti Pomni községben. Tanulmányai után pappá szentelték, és 1604-ben teológiai bakkalerátust szerzett. 1612-ben Párizs Klinki nevű elővárosában lett plébános. Ünnepélyes fogadalmat tett arra, hogy életét a szegények gondozásának fogja szentelni. Világi papokkal együtt létrehozott egy missziós kongregációt, akik magukat lazaristáknak nevezték, valamint egy a polgárság köréből származó nőkből álló társulatot a szegények és betegek gondozására. Ebből alakult meg a szeretett leányainak társulata, amely Magyarországon irgalmas nővérek nevén vált ismerté. A szeretett leányai klauzúra nélkül éltek, nem viseltek szerzetesi ruhát, és a városokat és a falvakat járva gondozták a betegeket, időseket és árvákat. Törődtek a börtönök lakóival, és a kórházakban gondoskodtak a beteg gondozás megszervezéséről is. Tehát Páli Szent Vince, ő is egy szent volt, és ő vele kezdtük most a beszélgetést, ő alapította meg az irgalmas nővérek rendjét. És ezen belül Labore Szent Katalint szeretném, ha ismertetnénk itt a rádióba az ő életét.
Labore Katalin 1806. május 2-án Franciaország Côte d'Or nevű tartományában született. Édesapja földműves volt. A Labore családban 19 gyermeket neveltek. Katalin 9. gyermekükként született. A család nagy szegénységben élt. Amikor Katalin 9 éves lett, édesanyja meghalt. Ekkor mit tett? Levette a szekrény tetejéről álló Szűz Mária szobrocskát, és magához ölelte. Arra kérte a szűzanyát, hogy legyen itt a földön hiányzó édesanyja helyett édesanya. 1818. január 25-én részesült az első áldozásban. Katalin kezdetben, mint szolgáló leány dolgozott egy jómódú családnál. 1830-ban belépett a szeretett leányainak társulata párizsi kongregációjába. 4 nappal azt követően, hogy Katalin megérkezett a Dubák utcában található rendházba, történt meg Páli Szent Vince erekéinek ünnepélyes átvitele a lazaristák kápolnájába, amely a Rue de Bac közvetlen szomszédságában volt. Az erekék átvitele ünnepélyes körmenetben történt. Katalin mindennek tanúja volt.
Július 18-án Páli Szent Vince ünnepének előestéjén, aki 1609-ben Párizsba jött, hogy megalapítsa a szeretett leányainak társulatát, a főnöknő a Szent Szűz iránti tiszteletről beszélt a novíciáknak. Minden nővérnek adott egy darabkát egy Szent Vince által viselt karinkből. Katalin ketté tépte azt a darabkát, amelyet kapott, s az egyik felét szájába dugta és lenyelte. Ezért tette mindezt, hogy így módon elnyerje Szent Vince közbenjárására azt a kegyelmet, hogy megláthassa a Szent Szűzet. Ezzel a gondolattal tért nyugovóra.
Köszönöm szépen, Nóri. Páli Szent Vincét nagyon nagynak tartotta Labóre Katalin. Mindig figyelte őt, és hogy a meghalt és a vitték az erekjeit, részt vett ezen a szentmisén. Az volt az álma, hogy találkozhasson a szűzanyával, és mindig ezért imádkozott. És volt, amikor meg is jelent neki álmában, például egy pap, akitől azt a hangot hallotta, hogy leányom, jó dolog ápolni a betegeket. Most menekülsz előlem, egy napon azonban boldog leszel, ha hozzám jöhetsz. A jó Istennek terve van veled, ne felejtsd el. Amikor néhány évvel később az irgalmas nővérek egyik társalgójában meglátta alapítójuknak ennek a Páli Szent Vincének a képét, akkor fölkiáltott. Ez az a pap, aki támomban már láttam. Később került ő a szerzetesi közösségbe, mert ez a Páli Szent Vince ugye az 1600-as években élt. 1581-ben született. És pont ezekhez a nővérekhez került, akinek az alapítójának a képe fönt volt a falon, és ráismert, hogy az álmába ezt a papot, Páli Szent Vincét látta. És ő mondta neki ezt, hogy jó dolog, hogy ápolja a betegeket. Bíborka, légy szíves, folytasd a történetet.
Az első jelenés, 1830. július 19. Az 1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka hirtelen a következő hangot hallotta. Labouré nővér, álmából felriadva felült az ágyából. Az ágy mellett egy kb. 5 év körüli kisgyermeket látott, aki nagy fényességet árasztott. Fehér ruhát viselt. Labouré nővérnek mondotta, a kápolnába kell jönnie. Ott várja őt a szűzanya. Katalin habozott, mivel nem akarta felébreszteni a többieket. De a gyermek azt mondta, jöjjön már 11:30, mindenki alszik, jöjjön velem. Katalin követte a gyermeket. Átmentek a hálótermen, de senki sem ébredt fel. Ezután lementek a lépcsőn, amely a kápolnába vezetett. A gyermek egy ujjal megérintette a kápolna ajtózárját, mire az kinyílt. A kápolnát ragyogó fényesség töltötte el. Az összes gyertya és lámpa égett. A gyermek a nővét a szeretett leányai főnök nőjének székéhez vezette. Katalin letérdelt és várakozott. Majd a gyermek így szólt. Íme a szent szűz. Katalin selyem csuvogását hallotta, majd látta, hogy egy kék köpenybe és fehér fátyolba öltözött hölgy közeleg.
Így van. Szerintetek ki lehetett az, akit látott Katalin?
Mária. Léna.
Így van. Szűz Mária. Folytassuk tovább. Nóri.
Az letérdelt a tabernákulum elé, majd helyet foglalt a székben. A gyermek, Katalin most már tudta, hogy az őrző angyala utasította Katalint, hogy boruljon le a hölgy lábaihoz. Egy pillanatra letérdelt a legszentebb oltári szentség előtt, kezeit összekulcsolva térdén. Ezután egy-két órán tartó beszélgetés következett. A szent szűz elmondja neki, hogy az úr egy küldetést bíz rá, amelynek teljesítése során sok nehézséggel kell majd megküzdenie. A szűzanya már itt nehéz időkről beszél. Az egész világon el fog uralkodni a zavar, és sok szerencsétlenség következik majd be. A keresztet megvetik majd, és a földre vetik. Urunk oldalát újból megnyitják. Ezeket mély szomorúsággal a szemében mondta, de bátorítólag tette hozzá. De jöjjenek az oltárnak lábaihoz, innen árad majd a kegyelem mindazokra, akik azt kérik majd kicsire és nagyra. Az 1930. július 18-ról 19-re virradó éjszakáról ezeket mondotta Katalin. Ez volt életem legboldogabb pillanata. Egyszerűen nem tudom szavakba önteni, mi történt velem. Nem tudom, hogy a jelenés meddig tartott.
Hallottátok, hogy megjelent a szűzanya Labouré Szent Katalinnak, és ez volt neki a legis legfontosabb, legcsodálatosabb éjszakája, és az őrangyal vezette őt, az ő kis őrangyala a szűzanyához. És a szűzanya sok mindent elmondott neki, és valamit el is mondott ő is a papoknak, valamit pedig ugye olvastuk, meg olvashatjuk, hogy meghagyott magának, és később mondta el. Tehát beszélt a szűzanya arról is, hogy Labouré Szent Katalin viselje el a ráváró szenvedéseket, miközben bal kezével az oltára mutatott, amely előtt térdelve ki kell öntenem a szívemet. Ott találok meg minden vigasztalást. A jóisten küldetéssel akar megbízni téged, mondta a szűzanya Katalinnak. 1830-ban, november 27-én Katalin a közös elmékedés alkalmával látta a szűzanyát. Egy fél gömbön állt, lába alatt eltaposott kígyó tekergőzött. Kezében gömböt tartott, rajta aranykereszt állott. Kezének ujjai gyűrűk díszítették, amelyekbe különböző nagyságú drága kövek voltak illesztve, és csodás fény sugárzott belőlük. A látnoknő belsejében hangot hallott. Ez a gömb, amelyet látsz, nem csak az egész világot ábrázolja, hanem Franciaországot és minden embert külön-külön is. A kövekből előtörő sugarakról pedig megjegyezte. Azoknak a kegyelmeknek a jelképei ezek, amelyeket kiárasztok mindenkire, aki csak kéri tőlem. Azt is megértette azonban, hogy egyes sötét drága kövek, amelyek nem sugároztak fényt, azokat a kegyelmeket jelképezték, amelyeket senki sem kért. Ezután hirtelen megváltozott a látomás. A boldogságos szűz már nem tartotta a földgömböt, hanem leeresztett fénysugarakat árasztva, karjai írgalommal tervet árultak a föld felé. Alakja körül ovális keretben aranybetűkkel formálódtak ki ezek a szavak. Ó bűn nélkül fogantatott szent szűz, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk. Szívében pedig megkapta a megbízatást. Veres érmet e minta szerint. Aki hordja, nagy kegyelmet nyer, különösen, ha nyakán viseli. Elárasztja a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet. A nővér ezután látta az érem másik oldalát is, melyen Mária nevének kereszttel koronázott monogramja, alatta Jézusnak tövis koronával körülvett, illetve Mária törrel átöfött szíve volt látható. A képet 12 csillag vette körül. Itt a rádióba is hoztam nektek ilyen csodás érmet. A látomásai többször ismétlődtek, gyontató atya azonban elutasítóan viselkedett, és csak 1832-ben beszélt a megbízásról Párizs érzsekével. Tehát 2 évig nem tudott beszélni róla, illetve a gyontató atya elküldte őt, és 1832-ben kibocsájtottak 2000 érmet. Egy érmet magával vitt az érsek egy halálos beteghez, akit ki akar békíteni Istennel és az egyházzal. Eleinte úgy tűnt, hogy nem jár sikerrel az érsek, és már az ajtó felé indult, amikor sietve visszahívták. Teljes fordulat történt. A haldokló megsiratta a tévedéseit, és igazán szépen szentségekben halt meg. Ez a csodás megtérés Párizs érsekét is megerősítette a jelenések valódiságában, és ez volt az első eset, amelyet oly sok követett. Tehát a nép az érmet mindjárt csodásnak nevezte. 1834 áprilisában megjelent az első írás címében a csodás érem névvel. Az érem csak hamar elterjedt egész Európában. Tény, hogy diadal útja révén a katolikusokban tudatossá vált Mária szeplőtelen fogantatásának titka, s hogy nagy örömmel fogadták, amikor azt 1854-ben dogmaként hirdette ki 9. Pius pápa. Tehát hogy szólt a kérés, Nóri?
Készítessetek érmet az itt megadott minta szerint. Akik azt viselik, nagy kegyelmet kapnak. Bőséges kegyelemben részesülnek, akik azt bizalommal hordozzák.
Így van, és mai napig is lehet ilyen érmet kapni. Katalin 46 éven át élt irgalmas nővérként Párizsban, az öregek otthonában. Először a konyhában foglalkoztatták, majd az öregek és betegek ápolásában. Tökéletes példája lett az irgalmasságnak, amely nem ismer mást, csak a betegek, öregek, gyermekek gondozását, feladatát egészen csöndben, szerényen, alázatosan teljesíti, mert szívében az Isten szeretet emésztő tüze ég. Miért szerettem volna ezt a Labore Szent Katalinnak az életét elmondani? Nektek meg itt egymásnak, itt a rádióhallgatóknak, szerintetek, Léna?
Mert mivel májusban van a szűzanya hónapja, és Labore Szent Katalin is szűzanyai jelenést látott.
Így van. Szűzanya tisztelő volt, nagyon ügyesen mondtad, és szűzanya jelenést látott, és mire kérte őt a szűzanya, hogy csináltasson?
Érmeket.
Érmeket, így van, szóljon a párizsi érseknek, és mondja el neki, hogy mit szeretne a szűzanya. És az érsek tényleg megtette ezt, és most is mai napig lehet ilyen érmet kapni, és aki minden nap hordja, és minden nap elmondja azt az imát, hogy ó bűn nélkül fogantatott szent szűzt, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk, azokat megsegíti a szűzanya. Immár több száz éve terjed az egész világon, és minden társadalmi rétegben a csodás érmű boldogasszony tisztelete, és annak nyomán a kegyelmek sok csodája. Ahol a hívek szívesen fogadják és hittel hordják az érmet, ott a lelkek megújulása sem marad el. Labóre Szent Katalin, mint a szeretett leánya, irgalmas nővér egész életét az öregek szerény szolgálatába töltötte el, párizsi szegényházban. Amíg élt, nem árulta el senkinek, hogy ő a szűzanya megbízottja. 1876. december 31-én halt meg, és 1933-ban boldoggá avatták. Majd 1947-ben szenté avatásra került sor. A jelenések kápolnája Párizsban nagyon látogatott zarándokhely. Én is voltam Párizsban, hoztam nektek képet is róla, mert képzeljétek el, hogy őnek is a teste éppen maradt, és az irgalmas nővérek párizsi templomában van eltemetve. Tehát hallottátok, hogy Labóre Szent Katalin, ő a betegeket ápolta, gyerekekkel foglalkozott, és szerényen élt, és a szegény házban dolgozott, a szegényeket is segítette. Műsorunk folytatásában egy kis történetet szeretnénk még elmondani a három gyermekről.
A három gyermek. A három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. A forrás melletti kőpadon egy ősz idős bácsika üldögélt. Hallgatta az asszonyokat. Az asszonyok gyermekeiket dicsérték.
Az én fiam,
mondta az első,
olyan gyors és ügyes, hogy senki sem léphet a nyomdokába.
Az enyém meg,
állította a második,
úgy énekel, hogy a pacsirta is elbújhat mellette.
És te mit tudsz mondani a fiadról?
Kérdezték a harmadikat, aki eddig csendben volt.
Nem tudom, mit mondjak fiamról,
válaszolta az édesanyja.
Nagyon jó fiú, mint sok más gyermek, de nincsenek különleges képességei.
Az asszonyok megtöltötték a kannákat vízzel, és elindultak hazafelé. Az öreg ember egy darabig követte őket az úton. A három anya a kannák súlya miatt megállt pihenni. Három fiatal közeledett feléjük. Az első egy mutatványt rögtönzött. Akrobatához illő gyorsasággal vetett cigánykereket, és úgy szaltozott, mintha gumiból lett volna. Az asszonyok csodálkozva nézték az ügyes fiú mutatványát. A második fiú egy gyönyörű dalba kezdett, hangja úgy csengett, mintha tényleg pacsírta lenne. Az asszonyok ők is megcsodálták, és úgy néztek rá, mint egy angyalra. A harmadik gyermek oda sietett anyjához, elvette tőle a nehéz kannát, és mellette haladt a hazafelé vezető úton. Az asszonyok az öreghez fordultak, és megkérdezték, mit szól a gyerekeikhez.
A gyermekekhez?
Mondta az öreg.
Csak egyet láttam.
Így van, így szólt a történet. Mi ebből a tanúság, gyerekek, lányok, mondjátok el szerintetek? Ugye nagyon dicsekedtek az anyukák, mind a két anyuka dicsekedett, hogy milyen jó gyerekeik vannak. Az egyik mit tudott, Nóri?
Hogy nem dicsekedni kell, mert minden gyerek ugyanolyan jó.
Mi ebből a tanúság a három gyerekre, mi volt a jellemző az első kisfiúra?
Nagyon jól tornászott.
Így van. Jön a második, Nóri.
Nagyon szépen énekelt, és nagyon szép volt a hangja.
Igen, ez is nagyon jó, mert egy jó tulajdonság, és ez is dicsőséges, az anyukája el volt tőle olvadva tulajdonképpen. És jött a harmadik, megkérdezték, hogy és a te fiad? Ő nem mondott semmit, illetve annyit mondott, hogy jó gyerek, igaz? És mi történt, amikor jöttek a nagy kannákkal az anyukák?
A három fiúból csak egy nem tudott segíteni az anyukájának, és átvette a kannát.
Így van. Tehát a szeretet nem mindenképpen egyforma, és ez a kisfiúnak jutott eszébe, hogy szegény anyukám viszi a nagy nehéz vizes kannákat, és elé sietek, és megfogom, és segítek neki, és viszem haza egy darabig, vagy addig, amíg haza nem érünk. Tehát ebből a történetből az a tanúság, hogy a szeretet a legfontosabb, nem is kell annyira kikövetelni, hanem az magától jön. Mi is szeretjük egymást, és segítőkészek vagyunk. Kiről tanultunk, és mit viszünk magunkkal haza erről a hittanóráról?
Labóre Szent Katalinról és a csodás éremről, kinek az ünnepnapja november 28.
Így van, köszönöm szépen. Szeretném még egy szép imával zárni a műsort, a betegek imájával. betegségben és fájdalomban az Úr Jézushoz. Te adj erőt, hogy tűrni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy betegségemben is szeressenek. Te erősítsd meg erőtlenségemet, hogy kitartóan vigyem a keresztemet. Te légy árvaságom erős támasza, tudom, te vagy a gyöngék gyámola. Te őrizd meg gyöngülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen. Ó, adj azoknak érző szeretetet, akiknek egykoron én adtam az életet. Legyen a szívükben jóság és irgalom, betegségemet megértő szánalom. Áld és őrizd őket, szeretett Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykoron. Engem pedig vezes, védj, oltalmaz, szent keresztedről lehajolva támogass. Végső órámom lelkemnek irgalmaz, mennyekben örök javakkal jutalmaz. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Elhangzott Hitvaló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Munro Anyám álma címírásának második részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban először a ferences vértanúk közül Károly Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallgathatják meg a csendről. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Herceg László, egri házi orvos a szűrések fontosságáról beszél, s hogy a családban öröklődő betegségeket miért fontos így módon is megelőzni. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején a Magyar Vöröskereszt Lányból Nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be. Majd dr. Mezősi Tamással, az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor Hivatásos Mentőszervezet tagjával beszélgetünk, ezután Tűzsér Györggyel, Sajó Kápolna polgármesterével hallanak beszélgetést a május 30-ai lovasnapon. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a igazgató főszerkesztő Bértesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Testvérek, Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben. Legyetek egyek, ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a fölfogásban. Vagy talán megoszlott Krisztus, olvasom az első korintusi levélben. Isten diszkrét, tapintatos. A világ mindenségben is diszkrétül lép hozzánk. Mindig tekintettel van az ember autonómiájára, vagyis szellemi szabadságára. Közeledése sohasem lehengerlő, értelmünk számára sem. Épp a fölmerülő kételyek ennek tanúi, szellemünk szabadságát Isten tiszteletben tartja. Föláll az Isten és elsöpri összes ellenfeleit. Ez az ő hatalmának megkapó magasztalása, a lehetőségnek leszögezése, némely fölháborodott hívő elvárása, de egyáltalán nem jellemző Isten magatartására történelmünk folyamán. Az igazi Isten keresés annak az embernek a magatartásához hasonlít, aki nyugodtan megáll, leül és hallgat. És ez logikus. Istent nem megépíteni kell, vagy megalkotni. Ő az a valaki, akit elfogadni és befogadni kell. A végtelen Isten nem engedi, hogy tisztára emberi kutatás tárgyává süllyesszék. Minő Isten is lenne az, akit úgy számíthatnánk ki, mint a háromszöget, szögei ismeretéből. Istenségéhez nem a mértan, nem az egzakt tudomány birtoklása vezet. Hozzá nem e világ jól lakottjai jutnak el, hanem a lelki szegények, akiknek tiszta a szívük. Istenem, köszönöm, hogy valamennyire ismerhetlek téged. Oly jó tudnom rólad, hogy vagy, hogy élsz. És azt is, hogy nem vagy magányos. Egyetlen vagy, de háromságos. Te vagy számomra a kezdet, aki magad sohasem kezdődtél. Te légy számomra a vég, akit nem ér el soha a vég. Te vagy a napom, aki magad vagy a világosság. Te vagy kenyerem, aki soha nem táplálkozol, mert magad vagy a teljesség. Olyan hatalom vagy, akinél nem fordul elő visszaélés. Olyan fölség vagy, aki nem hengerelsz le senkit. Az a valaki vagy számomra, akiért érdemes lelkesedni és rajongani.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,